Taxere, Virgilendir meg, Steyer, Beskatta, Gravár, Belastingen.
What?
Kell tolmács. Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Adóvilág. Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró adó rovatával. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
A vonalban pedig Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Szervusz! Hát ugye a célpontunk Oroszország, ha Gerard Depardieu-t kérdeznénk, akkor ő biztos azt mondaná, hogy Oroszország maga a földi mennyország adózási szempontból, ő kérte is orosz állampolgárságát, lett is orosz állampolgársága. Ennyire jó ott a helyzet, hogy jeles francia színművészeknek megéri ott adózni?
Hát ők esziában már régóta 13%-on mennek, tehát mindenképpen szerintem ez a Depardieu-nak egy érdekes szempont volt, főnösképpen akkor, amikor szerintem bejött a Hollande-féle kormány, aki a gazdagok, a speckóadókat vetett ki Franciaországban, tehát ez mindenképpen egy érdekes kontrakt volt neki, de másoknak is ez egy érdekes hely, csak én szerintem kezdjük a normál menetrendben, hogy Oroszország mitől. Tehát azt tudjuk, hogy mekkora, mert ugye azt tudjuk, hogy egy 200 milliós, tehát gyakorlatilag hát közel a 17 millió négyzetkilométeres ország, tehát majdnem 200-szor akkor, mint Magyarország, és közel 141 millió emberrel van, hogy tud egy ilyen adórendszert föltartani. Én röviden a történetével kezdeném, és aztán gazdasággal, de már az újkorival, és akkor abból lehet látni, hogy körülbelül mi hogy áll össze, és mi adja ezt a kedvező adójogi környezetet, mert egyébként az orosz adójogi környezet eltekintve általad szeretett ilyen adóvizsgálati következményektől, amire majd egy kicsit beszélünk a jugosz ügyről is.
Mindenképpen, mert ezt imádom, hogy arra felé intézik a dolgokat amúgy is.
Nagy ország, ezért ezt lássuk, hogy ugye a föld legnagyobb országáról beszélünk, tehát 85 régióval, a legnagyobb városok ugye Moszkva 12,4 millió lakossal, Szentpétervárosa 5,3 milliós. Tehát tulajdonképpen a történelmük röviden az újkori, tehát Perestrojkáról ugye mindjárt hallottuk, megéltük, ez Gorbacsov nevéhez fűződött, és igazából Gorbacsov volt egy puccskísérlet után, Boris Jelcin követte, és akkor indultak meg igazából a változások, akkor indult el a privatizáció, és egy nagyon mély gazdasági változás, ami egyébként 99-ben egy krízisbe végződött, amikor is 99. december 31-ével Boris Jelcin lemondott. Majd ezt követően került Putyin és Medvegyev úr hatalomra, és hát ennek különböző kombinációit láttuk az elmúlt 17 évben. Na most Oroszországot ők vezették, de Oroszország mindemellett egy hatalmas ország rengeteg lengyel. Tehát ők a Oroszország földrajzilag a világ, tehát a lakott területének 1/8-át teszik ki, ami nem kicsi. A hatodik legnagyobb gazdaság az orosz gazdaság, tehát ez egy nagyon komoly. A legnagyobb gyakorlatilag földgáztartalék a világon itt vannak, és ők a legnagyobb olajkitermelők és exportőrök. Tehát nem azt jelenti, hogy nekik van a legtöbb, de ők termelik ki a legtöbbet, és ők exportálnak a legtöbbet. Gyakorlatilag a világ harmadik legnagyobb áramtermelői, és ami például nagyon meglepő volt, hogy a lakosság 54%-a felsőfokú végzettséggel rendelkezik, ami egyébként a világ legedukáltabb lakosságának is számít.
Na, ezt tehát se gondoltuk volna.
Igen, ez egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes dolog. Na most a gazdaságok egyébként, hát nyilván a méretből, de most nagyon-nagyon leegyszerűsítve nyersanyag exportra épül, olaj, gáz, szén, alumínium, nagyjából ezt exportálják döntően Európába és Kínába, és importálnak fogyasztási cikkeket, gyógyszereket, számítógépet, nagyjából Kínából, Európából és az Egyesült Államokból. Tehát a történet és a méretéből adódóan nagyon, nagyon komoly cégek jöttek itt létre, ezek közül sokat ismerünk, tehát a Fortune-be tehát a 2016-os vagy 2017-es Fortune listán a top globál 2000-esbe 27 nagy orosz cég volt, amiből csak pár ilyen, akik ilyen említésre méltóak, a Gazprom, Sberbank, Rosneft, Lukoil, Surgutneft Gáz, akkor a VTB Bank, Norilsk Nickel, és itt a Russal, szóval gyakorlatilag hatalmas feldolgozó üzemek ezek, amelyek nemzetközi szinten is, nemzetközi mértékben is óriásiak. Tehát csak azt hiszem az Abramovics úrnak a részesedése a Norris Nickelben van bent. Tehát gyakorlatilag ezek ilyen nagyságrendi eredményekkel bírnak.
És Abramovics úrnak úgy van ekkora vagyona, hogy már egyszer elvált egy jelentős összegtől szabadulva meg ezáltal.
Igen, úgyhogy azt is néztem gyakorlatilag, hogy kik a legnagyobb befektetők, hogyan működik, és honnan jönnek a befektetők. Tulajdonképpen úgy néz ki, hogy az orosz gazdaság rendkívül változatos, és hát az elmúlt időben Ukrajnának, tehát az ukrán válság például nem csak nekik volt, de a korábbi válságidőszak is, tehát a 90-es évek vége és a Putyin korszak eleje is kifejezetten nehéz volt. Tehát ők kifejezetten, tehát magas inflációs környezet volt, éppen zöldnyire igaz, hogy például 15-ben is 15,5% fölötti volt az inflációjuk, most 16-ban ez bement 7,1-re, most nem tudom 17-re mi a prognózis, de minden esetre egy elég stabil gazdasági környezetet jeleznek elő, ami viszont lényeg, hogy az ő fő befektetőik, azok valójában visszacsatornázott pénzek lehetnek döntően, mert Ciprus, Luxemburg, Hollandia, Írország, a Bermudák, akkor gyakorlatilag Bahamák, BVI, Németország, Svájc, tehát gyakorlatilag ilyen helyekből jönnek a fő befektetések, tehát nagyon sok pénz kerül vissza. Gyakorlatilag a most kifejezetten pozitív a befektetési hangulat, ebben benne van az amerikai elnökválasztás eredménye is, meg nyilván a leálló, hát vagy nem leálló, vagy talán kevesebbet kommunikált ukrán orosz viszály, amelyik az orosz befektetéseket is nagyon erősen érintett.
Igen, meg az európai szankciókon ők úgy nagyjából túlcsónakáztak?
Én úgy látom, hogy nem az volt nekik az igazi probléma, hanem Ukrajna. Tehát gyakorlatilag én az embargóval nyilván élelmiszeri exportot, importot, az egy mindig egy kérdés volt, hogy most az Ukrajna körüli embargó, vagy ezek a fajta ilyen tehát a beszállítási tilalmakkal kicsújtottak jobban a német húsipart, vagy mondjuk az orosz élelmiszerkereskedelmek. És a gyakorlat nagyjából azt mutatta, hogy különböző kerülőutakon azért ezek a dolgok nagyjából megint ugyanoda kerültek. Tehát én azt gondolom, hogy nem az ütötte őket igazából, hanem az a befektetési hangulatváltás, ami a Krimmel és az ukrán háborúval, a repülőgép lelövéssel, tehát ott rengeteg olyan esemény volt, ami szerintem kifejezetten rossz volt, és most úgy néz ki, hogy a Trump elnökválasztás azért egy a Trump-Putyi hangot, még akkor is, hogyha annak változó a hangvétele, az egy pozitívabb irányt enged. És hát most olvasom, hogy a legújabb idei befektetések, hogy IKEA akar 1,6 milliárd dollárt befektetni, a Mars, az élelmiszeripari cég, a Pfizer. Tehát gyakorlatilag nagyon, nagyon komoly beruházások és befektetők jelennek meg folyamatosan az ország körül, amelyek egyébként az adókörnyezet egyáltalán nem rossz. Tehát a standard társasági adójuk az 18%, és hát gyakorlatilag a áfa 18%, ami gyakorlatilag hát egy 10%-os kedvezményes mérték alá esik. Ami érdekes, hogy ők is bevezették azt, ami az EU-ba szokásos, tehát az elektronikus szolgáltatásoknál be kell regisztrálni már ott is, tehát gyakorlatilag a külföldi és a különböző online kereskedő cégeknek is kell fizetni, amennyiben ott értékesítenek orosz áfát. A társasági adójuk az 20%, ami az ország államában a föderációs jellegére azon két részre fizetendő, 2% megy a központi költségvetésbe, és 18% megy a helyi, tehát a helyi régióba, amit egyébként joguk van 13,5%-ra levinni. Hát a helyét, és így gyakorlatilag 15,5 körülére lehet vinni. Nyilván itt vannak további mentességek, mint például az egészségügyi szolgáltatóknak, oktatási cégeknek 0%-os a társasági adója. Tehát itt eléggé speciális szabályok vannak, de az alaptársasági adójuk sem ijesztő. Tehát azért egy 15%-kal elmenni az nem rossz, ráadásul veszteségekre van, tehát a veszteségeket lehet továbbvinni, kevés a forrásadó, szóval igazából nem egy rossz dolog. És visszatérve az SZIA-ra, amit mondtál, 13%-kal az egy igen kedvező fix egy kulcsos rendszerük, egyébként a mi egy kulcsos rendszerünk előtt is, ezt már tudták, és ez egyáltalán nem rossz. a valaki nem rezidensnek fizetek, tehát aki nem csak Oroszországban vonatkozik, ott 15%-ot vonnak le. Tehát összességében azt lehet mondani, hogy a letelepedni Oroszországban adójogi szempontból, hogyha valakinek tényleg van ott dolga, az nem rossz. Most nyilván Moszkva a világ egyik legdrágább városa ma már, de én úgy gondolom, hogy nem egy adójogilag egy nem egy rossz környezet. Társul, például Esziában vannak olyan finomságok is, hogy például a különböző jogdíjaknak a jogdíjbevételek, beleértve gyakorlatilag szoftverjogoktól kezdve és itt a minden, az gyakorlatilag adómentes is lehet.
Tehát azért jó, mennyire használják az adóhatóságot ostorként? Hát az orosz, mert ugye ha szóba hoztad a Jukosz ügyet, akkor ott igen. Nagyon úgy tűnt, hogy Hodorkovszki ellen, aki ugye politikai babérokra tört Putyinnal szemben, bevetették ezt a, hogy is mondjam, csak rendszabályozó eszközt, és hát sokak szerint Putyin ugye az oligarchákkal kötött egy egyességet, hogy mindenki maradjon a kaptafánál, ő majd irányítja az országot, ők meg bányásszák a kőolajat, meg a nikkelt, meg mindent, amit gondolják, de ne nagyon politizáljanak. Mennyire acélkemény az orosz adóhatóság?
Hát én azt látom, hogy kemény, de ez nyilván az ország méretéből és a bevételek nagyságrendjéből adódik. Az olajipar egyébként azért volt nagyon vitás, mert azt a modellt, amivel gyakorlatilag, tehát társasági adóba fogták meg a Jukoszt, és azt mondták, hogy gyakorlatilag a 90-es évektől kezdve, tehát azt hiszem, hogy 95-ben volt privatizálva a Jukosz, attól kezdődően 11%-os társasági adót használt a 30% helyett, de hozzá kell tenni, hogy ott több vegyes vállalat is létezett, tehát akár nemzetközi és a többiek is, nagyjából ezeket a helyi kedvezményrendszereket kihasználták. Uh-huh. Plusz gyakorlatilag különböző jövedéki adó problémákba futottak ők bele, aminek az összeredője közel 20 milliárd euró volt. Tehát gyakorlatilag ez a cégnek az egyévi forgalmával uh-huh. volt egyenértékű. Nyilván ebben benne volt 10-valahány év, nagyon sok vita volt, tehát egyrészt azért, mert mások is ezt a rendszert használták. Plusz nyilvánvalóan ez egy politikai volt, de én úgy tudom, hogy a politika volt a második, tehát egyik fele az volt, hogy a Hodorkovszki úr gyakorlatilag el akart indulni a politikában is, de amit én olvastam, meg amit én látok, az az, hogy a fő probléma vele az volt, hogy el akarta adni a részesedését. Ha jól emlékszem, az Exxon csoportnak, és gyakorlatilag ez már nem volt engedélyezve. Tehát én úgy gondolom, hogy Oroszországban is ír egy olyan szabály, hogy az olaj a miénk, és igazából beengedhetünk feldolgozásra a különböző vegyes vállalati modellekbe cégeket, de azokat sem nagyon szívesen, és azt leginkább nemzeti kézben tartják. Erre emlékszünk, talán volt a BP-nek, meg több cégnek is ilyen kivonulási modellje, tehát gyakorlatilag ez az ügy, ez egy nagyon problémás ügy volt, és azonnali csődhöz vezetett, és ennek kapcsán a Jukosz tulajdonképpen végrehajtották, a Jukoszon az adótartozás is így került át. Ez a cég részben azokhoz a nagy cégekhez is, amikről beszéltünk korábban a lista kapcsán. Tehát az biztos, hogy gyorsan véget tudták hajtani. Az orosz adóhatóság ebből a szempontból egy ilyen kiemelkedő ügy biztos, hogy extrém gyors volt, de én mondjuk a korrupcióról ilyen nagy mértékben nem voltam, mint Ukrajnában, tehát én azt hallom a kinti moszkvai kollégáinktól is, hogy alapvetően rendezett a dolog, de ez egy kirakat ügy volt. Ennek az ügynek egyébként volt folytatása, mert azt hiszem Hágában bíróságon azt hiszem 50 milliárdot meg is ítéltek a károsultaknak, de gyakorlatilag ez nem került végrehajtásra, mert azt hiszem ezt az egyezményt nem fogadta el Oroszország, ezért ez gyakorlatilag végrehajthatatlan. Tehát ez egy vitatott adóügy volt mindvégig Oroszországban, de a gyors végrehajtás és a gyakorlatilag az azt követő bebörtönzéssel mind a két ága uh-huh. meg lett oldva, tehát az adásvétel blokkolva volt, illetve a Hodorkovszki úr is ezzel kapcsolatban. Illetve nem csak ő, azt tegyük hozzá, hanem szerintem az egész menedzsment is, tehát ott 3-5, de még lehet, hogy több felsőszintű vezető is börtönbe került. Csak ezek közül ő volt a legikonikusabb figura.
Igen. Jó, köszönjük szépen, érdekes volt ez a kép így Oroszországról, úgyhogy köszönjük szépen az információkat. Jövő héten ismét tárcsázunk. Legyen így meglepetés, van, hogy mi a célpont.
Jó? Akkor köszönöm szépen, sziasztok!
Köszönjük, szervusz! Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével vettük sorra az orosz adórendszer nyalánkságait. Depardieu-ről indítottunk, és Hodorkovszkijjal végeztük, úgyhogy egy érdekes kört írtunk le, de hogy politikai szempontból mi a helyzet, arra felé azt majd Feledi Botont külpolitikai szakértőnk fogja vázolni, nem is oly soká.
Addig pedig a Vörös Hadsereg kórusa énekli azt, hogy Hodorkovszkinak például, hogy érdemes, hogyha az ember szerencsét próbál, illetve hogyha szerencsésebb lesz.
The phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet springing? The force of the beginning. Love. I'm giving. What is this I'm feeling? If you want to live, I'm ready.
Aki a pénzét utasztatja, legyen felkészülve. Folytatódik az Adóvilág, a Millás reggeli adószótára. Érdekességek, adózási szokások, geopolitikai helyzetkép.
Hát kérem szépen, a férfi kórus nem nyerte el egyes hallgatóink tetszését, a miénket azonban igen, úgyhogy hiába követelitek, nem töröljük a repertoárból ezt a szerzeményt sem. Na de ennél sokkal fontosabb, a judo diplomácia. Feledi Botont külpolitikai szakértő, a rovat állandó szakértője van itt a vonal túlsó végén. Szervusz, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt!
Hát futballdiplomáciáról már hallottunk, de Putyin ugye judó diplomáciai lépésként jön Magyarországra.
Endre már, miniszterével együtt.
Igen, Endre már érzékeltette, hogy érdemes megnézni a Nemzetközi Judo Szövetség vezetőségét, hogy kik vannak benne, az megér egy külön misét, de ne erről beszéljünk. Miért jön Putyin ilyen sokszor Magyarországra, mintha haza járna? Lassan az az érzés az embernek.
Igen, hát ez egész biztos, hogy az az éves rendszeres találkozó, amit most már 2014 óta tart a magyar miniszterelnökkel, az most egy még szaporább lendületet vesz, úgyhogy hát itt a Paksot az biztos, hogy emlegethetjük ezek között, és hát a többi az meg az az érdekesség része, amit majd a történések írnak meg, reméljük, hogy létező dokumentumokra hivatkozva 20-30-50 év múlva, hogy vajon mi másról egyeztethetünk még. Ugye van számos kutatás, ami bizonyítja, hogy a Zeman, illetve a magyar miniszterelnök, a cseh elnök és a magyar miniszterelnök átlagon felül reprezentált az orosz médiában. Hát ezek jó kérdések, hogy ilyenkor ezt megbeszélik-e.
Uh-huh. Egy biztos, hogy a Magyar Idők a címlapján hozta azt, hogy energetikai kérdések kerülnek szóba a kormányfői találkozón. Gondolom Paks és a gázszállítások ugye kerül ilyenkor. Ez ilyen stratégiai történet, nem? Meg még az érdekel, hogy ugye az amerikaiak óra előtt valamiféle ilyen külön alkukkal nyomul Európában Oroszország, mert rájöttek, hogy a cseppfolyós palagázt, ha elkezdik az USA-ból ide átönteni, akkor nem sok babért terem Oroszországnak az európai gázpiacon.
Azért ezt a történetet annyira forró nem eszik, tehát ezek óriási kapacitásépítést igényelnek még, hogy az LNG-t tényleg olyan szinten lehessen hozni, és pont az uniónak kéne megvalósítani az Európai Energiaunió tervét, tehát részben azt, hogy a vezetékrendszerek összeérjenek és képesek legyünk egymásnak bárhonnan, bárhova mondjuk éppen gáz folyósítani. Ezek azok az interkonnektorok, amik időről időre a magyar médiában is előkerülnek, hogy még mindig nem épült meg mondjuk teljesen működőképesen akár horvát irányban. Tehát azért ezekről lehet persze beszélni, meg stratégiailag izgalmas kérdések, és nyilván az oroszoknak ebben kőkemény érdekeik vannak. Ugyanúgy, ahogy a finn atomerőműbe, vagy a magyar atomerőműbe. Ami ebben izgalmas, az az, hogy az új amerikai szankciók éppen azt célozzák, hogy nem csak az amerikaiak ne fektessenek be olyan könnyen orosz mezőkbe, hanem akár európaiak vagy harmadik országbeli cégeket is ebben meg tudjanak akadályozni. Hát ez viszont most a magyar miniszterelnököt is bizonyos szempontból érinti, ahogy az északi áramlatot is a németeknél. Uh-huh. Hát ez most az amerikai-európai konfliktus egyik legforróbb területe.
Uh-huh. Egyébként Putyin helyzete otthon és a világpolitikában milyen? Mert ugye azért volt egy nehéz időszak a válság után, amikor ugye gyakorlatilag egy brutális nyersanyagáresés volt, akkor ugye főtt a feje sokaknak, hogy na mi lesz Putyinból, aki ugye az orosz jóléti intézkedéseket az olaj- és földgázbevételekből finanszírozta. Aztán utána volt az amerikai választási botrány, volt ugye Krím, meg ukrán háború, meg stb. Tehát egy ilyen mozgalmas időszakot él az orosz elnök mostanság.
Hát abszolút, ennek nyilván részben ő is a rugója, hiszen készül a 2018 márciusi orosz elnök választásra. Tehát azért most mindent egy olyan szemüvegen keresztül kell nézni, hogy ott náluk is lesznek választások, és azért az a kevéske jel, ami képes számunkra értelmesen kijönni az országból, azt mutatja, hogy van elégedetlenség. Ugye ennek az egyik legláthatóbb példája volt a Navalnyi egyik ellenzéki jelentős figura által szervezett tüntetés idén tavasszal, amin 2011 óta nem látott tömegek tudtak megmozdulni. Hát Navalnyit le is tartóztatták, kicsit bebörtönözték, utána lesavazták az arcát, tehát vele is minden megtörtént, ami megtörténhetett, és most valószínűleg nem is engedik az elnök választáson elindulni. Uh-huh. Tehát ilyen szempontból azért van elégedetlenség, ez látott a egyéb nem parlamenti vagy elnök választásokon, hanem mondjuk tartományin vagy helyhatósági alkalmakkor is, hogy Szentpétervár és Moszkva, tehát az értelmiség azért már kezd kevésbé kiállni az elnök mellett. Nyilván itt a szűk kör, aki gazdaságilag érdekelt, az igen, de azért tömeges mennyiségben a nagyvárosokban nagyobb vagy mérhetőbbnek tűnt az elégedetlenség. Uh-huh. Hát ez a belpolitikai helyzet, és valóban a szuverén alapot, ami a olajárak csúcspontján összemérhető volt Szaúd-Arábiával, hát azt most már nagyon jelentős részben eszik, vagyis a tartalékokat élik föl, igazából az a kérdés, hogy az elnök választás igényele akkora pénzkifizetéseket, hogy megtartassa a pozícióját a jelenlegi elit, hogy esetleg ez gyakorlatilag már kifusson. Tehát nyilván nem fognak azon kockáztatni, hogy bármilyen probléma csúszáson a választásban, tehát inkább költenek, és nem pontosan látjuk nyilván itt a eltett pénzek mértékét, de azért ennek a vége felé járnak.
És a világpolitikában ott is ugye Európai Unió az egyik szomszéd, szankciók, Kína a másik szomszéd, ilyen leplezett gyarmatosítás, hol felszínre törő feszültség, hol lappangó feszültség. Az egykori hidegháborús ellenfél Amerika ugye megint csak ugye bekeményít, tehát nincs könnyű helyzetben Putyin Oroszország, olyan, mintha kezdene elszigetelődni szépen lassan.
Igen, tehát ő minden oldalra konfliktust visel, mert ha ezt nézzük, akkor még ugye az északi sark is egyre konfliktusosabb terület, ahol egyébként talán a legjobban állnak, hiszen mondjuk az amerikai jégtörők száma az egy számjegyű, még a, ha jól emlékszem, közel 60 jégtörő az, amivel az oroszok rendelkeznek. Tehát ilyen szempontból még a leglakatlanabb területen is komoly konfliktusok elé néznek, nem szólva a közép-ázsiai és egyéb befagyott konfliktusokról, meg mini diktatúrákról, amivel kénytelenek vagy szeretnek üzletelni. Tehát nem kell feltétlenül magunkat irigyelni, hogy Putyin helyébe szeretnénk kerülni. Nem lehet nekik sem egyszerű ez a történet. És ugye a fogyatkozó erőforrások mellett kell egyre nagyobb erőt felmutatni, vagy érzik azt, hogy a erőfelmutatása segíthet a pozícióik helyreállításában. És igazából ez az a most már hát Grúzia óta 10 éve fokozódó konfliktus a nyugattal, amiben nem tudjuk egymást megérteni. Mert ők azt gondolják, hogyha megmutatják, hogy erősek, akkor mi majd partnernek akarjuk őket. Mi meg azt látjuk, hogyha hát a saját szabályainkkal szemben mutatkoznak erősnek és elcsatolnak területet, akkor az éppen, hogy a partnerséget lehetetleníti el. És itt van egy olyan szintje, egy veszélyes szintje az izolációnak, ami viszont hát a nukleáris biztonság és terrorizmus szempontjából már egy kritikus szint. Hát amit még a hidegháborúban is tartottak, és most nem csak a vörös vonalra gondolok, de ugye, ami aztán később elindult a NATO-orosz dialógus, tehát hogy egyszerűen lássuk azt, hogy a másik mit csinál, és tudjunk szólni, hogyha...
Nehogy véletlenül valami félreértés történjen, mert ez annyira nem vicces két atomhatalom között egy ilyen félreértés.
Pontosan, és ezért nagyon bosszantóak ezek az amerikai hajót 5 méterre megközelítő orosz gépek, és egyéb ilyen látványgyakorlatok, meg bombázók reptetése balra-jobbra. Mert itt egyszer lesz félreértés. Hát Szíria emiatt óriási puskaporos fordul, tehát ha véletlen egyszer egymás dolgait lelövik, ugye amikor a Tomahawk rakétákkal Trump először támadott, és orosz katonák is voltak azon a reptéren, amit megcéloztak, hát óriási konfliktus volt.
Igen.
Tehát ez bármelyik vezető felhasznál.
Egy utolsó kérdés. Mennyire, most ugye vázoltunk, és mondtuk belpolitikai feszültséget, energiai húzavonát, NATO-val kapcsolatos már katonai feszültséget, ugye elszigetelődés. Mennyire stabil Vlagyimir Putyin pozíciója ma Oroszországban?
Ugye, ha azt nézzük, hogy az elégedetlenségnek milyen formáit engedi megnyilvánulni, vagy mennyire tudja a közhangulatot kontrollálni, akkor azért ebben inkább hasonlít a kínai vezetők motivációihoz és sikeréhez. Tehát az orosz internet kontrollálásában, most itthon is jöttek a hírek erről, hogy milyen szinten veszíti el az anonimitását. Ugye nem a Facebook, hanem a Yandex és más egyéb orosz szolgáltatók azok, akik elterjedtek az orosz lakosság körében. Tehát ha lehet azt mondani, akkor a belső elégedetlenek, külső felforgatók, bárkinek nagyon nehéz helyzete van, aki nyíltan szembe akar menni a hatalommal. És hát ugye a történetek a nyugaton meggyilkolt ex-oligarchák és ex-kémekről szólnak, de azért ne gondoljuk azt, hogy Oroszországon belül nincsenek nagyon komoly politikai gyilkosságok a legfelsőbb szint fölött is, amiket mi látunk. Ezekről is vannak tényfeltáró riportok, tehát egy kemény autokrácia az, ami most működik, aminek a stabilitása pont azért hát bizonyos szempontból nehezen megítélhető, most azt látjuk, hogy ez stabil. Hogyha az erőforrások annyira beszűkülnek, akkor lehet olyan belharc, ami ennek a összetartó oligarcha koalíciónak a megbomlásához vezethet.
Jó, meglátjuk, érdekes terep volt, és marad is Oroszország, akkor köszönjük szépen a szakértelmedet.
Na, hát a befektetőknek jó hezitálást.
Ha valamit tudsz a mai megbeszélésről, majd azért még tárcsázunk.
Hát, dehogy, azt SMS-ben légy szíves. Köszönjük
szépen. Jó.
Előbb a tőzsdések meg így.
Okay. Köszönjük szépen, Botos.
Szervusz.
Szervusz.
Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő, rovat állandó szakértője vette górcső alá Oroszországot.
Ma sem maradtunk semmivel adósak. A Millás reggeli világjáró adórovata hangzott el. Jövő héten ismét adóvilág, mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.